60-on túl.
Tőlünk mindenkinek.
Új budaiak magazin műsora.
Szeretettel köszöntök minden kedves rádióhallgatót. Az április hónapot a régi rómaiak az aprire szó nyomán nevezték el, ami kinyílást, feltörést jelent. Ezzel utaltak arra, hogy a természet megújul, a növények fejlődésnek indulnak. Nevezték még bikahavának, hiszen április 21-e után már a bika csillagképbe fordult a nap. A magyar népszokás Szent György havának hívta, hiszen április 24-én György napján hajtották ki az állatokat a mezőre, és szeptember 30-án Mihály napkor tértek megint vissza az istállókba. Ez a tavaszi hónap mindig szeszélyes volt, az időjárás most is sokszor megtréfál minket. Április 1-e a bolondok napja. Az ókorban is tréfás, örömszerző ünnepnek számított. Mai magazinunkat is a tavasz jegyében állítottuk össze tarka, színes interjúkból. Először hallgassák meg a tréfás kedvű rimfaragóról, Rományi Józsefről szóló beszélgetést. A következő interjú a nagymúltú Püski kiadó vezetőjével készült. Kínában járt két 60 pluszos barátnő. Az ő kalandjaikról hallhatnak. Szeretünk-e adakozni, szívesen ajándékozunk-e? Mindez kiderül az Adományboltban készült interjúból. Milyen a jó lángos? Hogyan készül? Mi a titka? Megtudhatják, ha velünk maradnak az adás végéig. Jó szórakozást kíván a mai adás szerkesztője, Torda Judit. Nemzedékek nőttek fel olyan rajzfilmeken, mint a Mézga család, a Frédi és Bénia, vagy a két kőkorszaki Szaki, a Megmester, a Doktor Buborról már nem is beszélve.
Kígyónak lábsó, madaraknak fogsor, diktál a beteg, írja a doktor.
Beszél majd az utókor!
Kiről?
A Doktor Buborról!
Bizonyára sokak számára ismerős ez a dal, a Doktor Bubó dala, de talán kevesen emlékeznek arra, hogy ki is írta valójában. Méltatlanul felejtettük el Rományi Józsefet, aki a saját bevallása szerint Rímhányó Rományi volt. De szerencsére akad olyan, aki felkarolja az ő emlékét és a munkásságát is, és egy nagyszerű irodalmi estet szervezett Kovásné Márta. Hol is vagyunk most?
Jelenleg a Kasztagréti Szent Angyalok templom kávézójában ülünk, és amiről beszélgetünk, az az előző irodalmi klub, az itt működő Szent Gábriel irodalmi klubnak a témája. Rimhányó Rományi verseivel köszöntöttük ezt az évet. Hihetetlenül könnyed, intelligens humor lengi át az ő verseit. Ő ezekben azokban az ismert állatverseiben azért sok mindent, gondolatot belebújtatott emberekről is. Érdekesség, hogy általában a TV sorozat alapján ismerik fel a Doktor Bubót, de tulajdonképpen Rományi József ezt könyvként írta meg először, és könyvként is jelentette meg, és utána készítettek belőle egy TV rajzfilm sorozatra alkalmas forgatókönyvet.
És ezt látta könyv alakban is? Még én ezzel soha nem találkoztam.
Igen, hát sajnos az a másik nagy fájdalom, hogy az ő könyveit szinte egyáltalán nem adják ki újból. Gyerekemnek én annak idején rongyá olvastam a Bömbi könyvet, ami szintén Romhányi Józsefnek a mesekönyve. Ma eltűnt a könyvespolcokról.
Mit kell tudnunk Romhányiról?
1921-től 1983-ig élt. Ez azért érdekes, mert már a rendszerváltás nem élhette meg, sajnos. És ez alatt az idő alatt ő volt az, akit az Acél Endre féle kultúrpolitika engedett, de sosem díjazott. Halála előtt pár hónappal kapott érdemes művész kitüntetést. Hát elég fájdalmas volt neki, hogy ez az élete utolsó időszakában jutott el hozzá.
Nem írónak készült.
Nem bizony. Ő zenésznek készült, zenei pályára készült.
Hát innen akkor ez a ritmusos, rímes.
Igen, dallamos rímek, igen. De egy új balesete folytán le kellett mondani a hangszerezenéről, és akkor énekszakon végzett végül is.
Foglalkozott is énekléssel?
Hát ő énekléssel nem foglalkozott később, viszont nagyon sok zeneművet fordított. És hát ahhoz, hogy ezek ilyen bravúrosan sikerüljenek, ahhoz az ő zenei képzettsége a költői vénája mellett nagyban hozzájárt. Ő fordította le a Johann Strauss Denevér című operettjét, ami hát nagyon nagy siker, szóval egyik legjobb fordítása a műnek. Aztán Offenbach Orpheus az Alvilágban című operettjét fordította, Ábrahám Pál Bála Szabolyban című operettjét, de voltak opera librettók is, amiket fordított.
Zenét nem írt.
Zenét nem szerzett. Ellenben például ő írta a Szálnak a darvak című filmben a betétalnak a szövegét.
Később tudta kamatoztatni ezt a zenei műveltségét?
Hát ő csak fordított.
Ja, ő csak fordított,
de ami még nagyon érdekes, hogy a Weber Macskák című műzikeljének is ő írta a magyar szövegét, és tulajdonképpen nem ő kapta volna meg ezt a fordítást, de nem boldogultak vele. És így Romhányihoz került, aki hát egy csodálatos fordítást készített. Az operák közül Gluck Orfeuszát, Rossini Órigrófját, Karl Orff Okoslány című operáját fordította, illetve írta a librettót, de ő szerezte Ránki György Muzsikus Péter című operájának a szövegét.
És meg tudott élni valamiből?
1951-től a Magyar Rádió dramaturgjaként dolgozott, 57-től az Állami Hangverseny és Műsorigazgatóság művészeti vezetője volt, később pedig 60 és 62 között a Magyar Televízió szórakoztató rovatának művészeti vezetője. 62-től haláláig pedig a Rádió Zenei Főosztályának a dramaturgja volt. Ő nagyon jó konferencié is volt, tehát járta az országot, akkoriban divat volt a haknizmi, és a különböző nagyobb művészek, előadó művészek jártak az országot, és egy este akár 5-6 helyen is felléptek. A fellépések között, ha nem volt egy kis szabad idő, akkor a konferenciának kellett kitölteni ezt az időt, és Romhányi ezt kiválóan művelte. Tulajdonképpen nem fűzött hozzá sokat az előadáshoz, de ragyogóan elmondott egy-két állatversét, amivel óriási sikere volt, annyira, hogy beszélték, hogy előfordult, hogy a nagyművésznek várnia kellett, mert a közönség nem engedte le a színpadról. Tehát neki ez volt az élete és az öröme.
Térjünk vissza erre az estre, ami egy nagyon sajátos hangulatú est volt. Tulajdonképpen az egész klub, meg a klub tagjai is megmozdultak. Ez mindig így zajlik?
Igen. Tulajdonképpen az irodalmi klubunk 2011. februárjától működik. Akkor volt egy Vas Albert felolvasói est. Akkor mindenki hozott magával Vas Albert idézetet, amit fel akart olvasni. És ez annyira jól sikerült, hogy akkor elhatároztuk a folytatást, más.
Hány tagja van a klubnak?
Indultunk olyan 25-30 fővel, és most jelenleg ott tartunk, hogy 70 széket tettünk le a múltkori este, és azt hiszem, hogy mindegyiket ültek.
Tanúsíthatom, hogy igen, szűkös nem voltunk, de annál igen. Közvetlenebb.
Igen, először úgy volt, mondom, hogy ahogy hogy hozták az emberek a olvasnivalót, aztán átalakult valahogy ez úgy olyan módon, hogy mint klubvezető készítek egy programot, az általam összegyűjtött adott témában, vagy adott költőről összegyűjtött verseket kiosztom. Van egy 30 fős állandó törzsgárda felolvasói gárdánk. Őket már annyira ismerem, hogy az tulajdonképpen az ízlésüknek és a képességeiknek megfelelő verseket tudok nekik adni, és ez jó.
Nagyon megható volt, én egy 91 néhány éves néni mellett ültem, aki egészen addig, amíg sorra nem került, teljesen átlagos idős néniként viselkedett, és eszembe se jutott volna, hogy egyszer csak fölpattan, előkapja a papírját, és fennhangon olvas valamilyen részletet. Nagyon megható volt.
Bernhardné Mária, és ő most 100 halombat áll, és onnan jár az irodalmi klubban.
Fantasztikus, elszántsággal.
Olyan csodálatos magyar tanárnő volt, úgyhogy ő nagyon értékeli a szép verseket, szép műveket, és csodálatosan tudja elmondani, felolvasni.
Igen, ez egy sajátos műfaj. Én nem is találkoztam még ilyennel, hogy ennyire interaktív egy előadás.
Igen, én is örülök, hogy ez így alakult, és annak is nagyon örülök, hogy tulajdonképpen egyre többen szólalnak meg. Tehát az elején volt 11, a leges alkalma 11 ember jelentkezett.
Vas Alberten kívül kiket szólaltattak még meg?
Hát a múltkori a Romhányi estünk volt az 55. rendezvény.
Ezért hány éve működne?
9. éve. Igen, 8 éves születésnapunk volt, és a 9. éve, és az 55. rendezvény volt ez. Úgyhogy tulajdonképpen nagyon sok, Vas Albert többször is volt, volt Petőfi, volt Arany János.
Gondolom, évfordulókhoz kapcsolódva, igen.
Igen, most már leginkább ahhoz kapcsolódunk. Az év első felében mi választjuk, és az év második fele általában az évfordulós költők, és ez azért van, mert most már 3 éve, azt azért mondhatom, hogy Újbuda önkormányzatának kulturális pályázatától kaptunk egy kis anyagi támogatást, és ez kivéve az évfordulós rendezvényeink megünneplésére.
És milyen terveik vannak?
Hát most
és erre az évre például.
Igen, az erre az évre mindenképpen lesz Benedekelek, és a Benedekeleket az ősszel szeretnénk, amikor a magyar népmese napja lesz szeptember 30-án, és most már 15. alkalommal ünneplik országosan a magyar népmese napját, és ezt szeretném összekötni most Benedekelekre való emlékezéssel.
Nagyon szépen köszönöm az interjút. A Szent Gábriel Irodalmi Klub vezetőjével, Kovácsné Mártával Torda Judit beszélgetett.
Hallgassuk meg Romhányi József előadásában a Szú testamentuma című verset.
Egy szú beszorult a hokkedli lapjába, ráült a szakácsnő százszor is napjába, és jött a baj csőstül, még a tetejébe az asztalos szöget ütött a fejébe. Néha percekig már percegni sem tudott, végül hát megírta e testamentumot. A nagy hármas szegrényt, mely koromszín ében, özvegyemre hagyom, járjon feketében. Ha a gyász hét letelt, s férhez venne ismét, ne maradjon jussa tőlem, csak a kis szék. Fiam, ki kalandos, regényes, mint atya, a nagy mahagóni könyvszegrényt bújhatja. Kerülje a drámát, bölcseleti művet, mert a nehéz könyvek szétnyűvik a nyűvet. Lányom, aki szégyent szégyennel tetézett, s lezabi petézett, kinn éljen eztán a szemétládában kegyelem deszkán. s végül az anyósom megérdemli nagyon, rá a vadonatúj szép csőbútort hagyom.
Adjon Isten annak jót, kinek szíve gondol jót, adjon Isten annak jót, kinek szíve gondol jót.
A Püski Kiadó történetéről Somogyi Ágnes készített interjút.
A legendás hírű Püski könyvkiadó az idén 80 éves. Ebből az alkalomból beszélgetünk Püski Istvánnal. Arra kérem önt, hogy egy kicsit a múltról, a fontosabb fordulatokról, ha lehet.
A kiadónk ma Magyarország legöregebb működő könyvkiadója.
Gyanítottam, hogy
igen, 39-ben alapította édesapám, Püski Sándor, így majd tényleg a nevét is muszáj mondani, megérdemli. Azzal a céllal, az úgynevezett népi írók kiadója legyen. Mondok egy-két nevet, hogy mégis be lehessen illeszteni. Szabó Dezső, Sinka István, Németh László, Féja Géza, vagy Veres Péter például. Népi írók, akik aztán később 40-es évek elejére, mint mozgalom is megjelent, és jól ment a könyvkiadó édesapámék ügyessége következtében. Az egész országot, és már Erdélyt is, Felvidéket is, Délvidéket is beleértve, 7-800 fiatal könyvterjesztője, egyetemista, gimnazista volt a kiadónak, és ezeknek 43-ban rendeztek egy konferenciát. Ezóta egy úgynevezett zárszói konferencia, ami híressé lett, olyan dolgokat próbáltak megfogalmazni, ami a jövőre is vonatkozott. Németh Lászlónak volt az egyik legkeményebb beszéde. Sajnos közben jött a háború. Néhány könyvterjesztő, ha nem is tudott eljönni, mert katona volt. De 600-an részt vettek. 45 a fordulat, a politika úgy ítélte meg, hogy az úgynevezett népi mozgalmat nem szabad belevenni az új világ kialakításába, és pár szerzőjét a kiadónak kiemeltek, ilyen volt például Veres Péter, vagy Erdei Ferenc, de olyanokat, mint Németh László, mint Sinka István, fasisztának nyilvánítottak, ugyanígy Féja Géza, lehetne tovább sorolni. Mindenesetre a kiadó ennek következtében nagyon nehéz helyzetbe került.
Továbbra is magánkézben volt.
Abszolút magánkézben volt, igen. És még egy igazán nagy volumenű könyvet jelentetett meg ebbe az időszakba, az pedig a Szabó Lőrinc Tücsökzene című önéletrajzi ilyen vers folyamát, ami csodálatos. Szabó Lőrinc is abban az időben fasiszta költőnek volt nyilvánítva. Részben ez volt az indoklás, hogy 50-ben államosították a kiadót. És a könyvesboltunkat is elvették. Szerencsére ebből azért ki tudott a család úgy jönni, hogy nagyon sok barát volt. Volt egy Megyeszi Ferenc nevű szobrász. A László Gyula régész professzor történész, aki egyébként művészettörténész is. Ő írt a Megyeszi Ferencről egy tanulmányt. És 45 után Erdélybe ragadt. Édesapám ment be a hivatalos szervekhez, hogy engednék, hogy átjöjjön Magyarországra. Végül is ők megengedték, hogy átjöjjön, és akkor a Megyeszi Ferencet is elkezdték fölkapni. Egy befutott szobrász lett. Édesapám még a nagyon jóba lett, és tudta, hogy nagy bajban vannak, rábeszélt, hogy tanulják ki a kerámikusi szakmát, és az ő szobrait kezdték el másolatként gyártani, és abból élt a család.
Hát tehát egy egészen más
egy
vonal.
Hihetet, olyan történet, ami nem mindennapos. Már én ennek következtében lettem kerámikus. Nekem az eredeti szakmám kerámikus.
De aztán, a történelem továbbra is
de a tovább,
szól.
Így van, aztán jön 56, újra alakul a parasztpárt, édesapám is több funkciót tölt be. 56 után természetesen megint baj van, megint nem lehet tovább működni. A kerámiát továbbra is csinálják. 56 végén két legidősebb bátyám kimegy Amerikába. Mi maradunk szüleimmel együtt. 62-ben megint letartóztatják édesapámat, ekkor el is ítélik, 4,5 év börtönre.
Valami összeesküvéssel?
Államellenes összeesküvéssel való felbújtás. Ez volt a vádpont. Azt mondta neki a kihallgató rendőr, hogy ha magába szidja a rendszert, az még csak kihágás. De ezt két embernek elmondja, akkor ott már felbújtás. Végül szerencséje van, mert 63-ban jön az amnestia, kiengedik, 66-ban szüleim kimennek, a két bátyám az Amerikába.
Némi... Csoda, hogy kiengedték.
67-ben visszajönnek azzal, hogy eldöntötte édesapám, hogy Magyarországon őt nem tud könyvet kiadni, és inkább kimegy Amerikába, és majd elkezdi újra a könyvvel való foglalkozás, és beadja mindenhova a papírokat, hogy engedjék ki kivándorlóként. 3 évbe kellett, mire megadták nekik az engedélyt, 70-be tudtak elmenni, és itt mondom el, hogy 2,5 év után már édesanyám nem bírta tovább, és elment Erdélyi Ferenchez, hogy segítsen már, mert azt mondja neki Erdélyi Ferenc, hogy azért intéztem el nektek 66-ban, hogy megkapjátok az útlevelet, hogy ne gyertek vissza, miért voltatok olyan hülyék, hogy visszajöttetek. Végül is 70-ben megkapják a kivándorló útlevelet, és ki tudnak menni, és akkor alapítják meg kint a kiadót, akkor már Püski néven, nem Magyar Élet néven, hanem Püski kiadó néven. Nagyon nehéz körülmények között dolgoznak. Én itt, mint kerámikus évek, feleségemmel, egy gyerekemmel együtt, 73-tól kezdve már elkezdenek bombázni, hogy nem bírják egyedül, hogy menjek ki hozzájuk. 76-ban nagyon nehezen kiengednek, akkor volt a Helsinki Egyezmény, családegyesítés alapon lehet kérvényezni a kimenetet. Én nem akartam az országot úgy elhagyni, hogy ne jöhessek vissza. És én akkor kapcsoltok be a könyvkiadó munkájába, és azóta dolgozom a könyvkiadónál. Én nyugodtan elmondhatom, hogy körülbelül 60 óta a szüleimmel együtt dolgoztam. És ma is azt csinálom, amit ők rám bíztak.
És kint pedig fantasztikus dolgokat hoztak létre.
Igen.
Hogy tudtak működni, hiszen itt nem lehetett kiadni bizonyos műveket. Hogy kerültek ki ezek a kéziratok?
99%-a, ami magyarországi kézirat, az úgy került ki, hogy kicsempészték. Ebből a leghíresebb a Durai Miklós kutyaszorítója, amiért édesapámat ki is tiltották egy évre az országból. De volt sok minden. Csóri Sándornak írásai, Csurka Istvánnak, Sánta Feresznek, Fekete Gyulának, Sütő Andrásnak, Kányádi Sándornak, kisebb verses kötetei, mindegyiket meghívta a kiadót előadó körútra. Tehát ők végigjárták Amerikát és Kanadát. Tulajdonképpen ez építette föl ott kint a kiadónkat. Nagyon sok magyar van Amerikában. Tudtuk nekik a magyar szót, a magyar irodalmat és a magyar szerzőket. És nem csak a magyarországi, felvidéki is, erdélyi is, és a szorvány magyarság szerzői is
ez
megjelentek.
Nagyon nagy munka lehet ezt összegyűjteni.
Gondolja el, hogy én 76-ba kerültem ki, 81-re a kiadónk a legnagyobb választékű magyar könyvesbolt volt a világon. Mert a világ minden tájáról megjelentek nálunk a könyvek, az újságok.
Tehát ez egy szellemi központtá vált.
Ennek, igen.
Ha a könyveket nézzük, sokféle műfaj. Nem csak szép irodalom, hanem
politikai írások.
Sok politikai írás jutott vissza
Magyarországra. Igen, hát az volt a nagyon nehéz, a csempészés Magyarországra, mert mi nem csempészhettük. Ha megjelent a könyvesboltunkban egy magyarországi magyar, nézte a könyveket, és jaj, de jó lenne ez a könyv, Durai, Faludi, bárki. És akkor megkérdeztük tőle, hogy szeretné a könyveket, azt mondja, igen, de nincs pénze. Ha hajlandó hazavinni, megkapja ingyen.
Könyvben, vására vitte a bőrét.
Vására, és akkor ő azt Magyarországon terjeszteni tudta a baráti körbe. Ennek
tudott terjedni.
Édesapám már 75-től kezdve minden évben beadta a kérvényt, hogy a szorvány magyarság, tehát a nyugati magyarság kapjon egy pavilont a könyvhétre. Ez először, ha jól emlékszem, 87-ben történt meg. Nem lehetett minden, de már valamit haza lehetett hozni.
Főleg
verseket, de legalább lehetett. És aztán hát 89-ben jött a változás.
A könyvkiadó így haza tudott jönni.
Tehát édesapámnak mégiscsak sikerült újra Magyarországon nagyon sikeres könyvkiadóként működni. 2004-5-ig az egy abszolút siker volt. De a nemzetben gondolkozó magyarságnak is egy nagyon fontos misszió volt, hogy nálunk mindig megtalálták azokat a lélekerősítő könyveket, én így szoktam mondani.
Amilyen kicsi ez a könyvesbolt, olyan hatalmasabb forgalom.
Volt. Ez múlt idő sajnos már. Az egyik oka szerintem azok a erős szerzők, például Csóri Sanyi vagy Fekete Gyula már nem nagyon van. Az 50 év alatti korosztály már nem gondolkozik irodalomba. Internetben gondolkodik, ahol kimondja magából azt, amit egyébként irodalomban mondanak itt.
Ez mégiscsak más.
Szerintem teljesen más. Nem erről beszélek, hogy most nem szabad az internetet használni. Én is használom különböző okokból,
hát,
mert muszáj.
Gondolom, a könyvkiadásban is segít.
Ez a másik dolog, hogy egy-két szerző mondja, hogy fölteszi az internetre, és mondom neki, hogy figyelj, ez mind rendben van. A kiadó tönkre megy, ez az egyik rész. Fölteszed az internetre, akkor te miből fogsz élni? Te is tönkre mész. A kiadónak az is egy feladata, hogy van egyfajta pozitív kontroll.
Ha ez a láncszem kiesik,
akkor megszűnik az a fajta kontroll, ami segíti az írót, hogy jó műveket tegyen ki.
Ha nézzük a jövőt, akkor ezek megmaradnak?
Amit én ma fölteszek, az 5 év múlva már nem lesz letölthető. Tehát eltűnik. Más kódra. A papír alap az megmarad.
Megfordulhat a kocka.
Igen, csak az a nagy kérdés, hogy a kultúra túlélje a zuhanást. Mint olyan könyvek kiadója, amelyik a nemzeti irodalmat próbálja segíteni, én nem adok ki nemzetközi irodalmat. Én azt tartom nemzeti irodalomnak, mindegy, hogy ki írja, amelyik a magyar lelket neveli, növeli. Elolvasom a jót a nemzetközi irodalomból, de nem adok ki. Az legyen másnak a feladata. Elvárom a magyar kulturális kormányzattól, hogy elsősorban azt a irodalmat támogassa, amelyik nemzeti irodalom, mert ha a nemzet lelke romlik, a magyarság is nemzetközivé válik. És én nem szeretném.
Úgy látja, hogy ennek van túlsúlya?
Hát igen, mert ők fizetnek jól.
Nehéz küzdelem.
Egyre nehezebb.
Nagyon jó, hogy online lehet.
Igen, lehet. Igen. Úgy folytatjuk, hogy a könyv megrendelhető interneten, digitálisan, de papíralapon is.
Milyen példányszámokkal dolgozik?
Egyetlen egy szerzőnk van, akit nagyobb példányba tudunk kiadni, a Cejbert Róbert Gyula. Főleg ilyen történelmi regényeket ír, Attila, Pozsonyi csata, őt általában 3000 példányban nyomtatom ki, a többit az 3-400-500 példány.
Nem lehet most már a régi
példányszámokat. És ezt mind magunk itt kinyomjuk, rekötjük. Az egyik fiam a tördelő szerkesztő, minden magunk csinálunk.
Egy igazi családi vállalkozás. Mind. Reméljük, hogy kilábalunk ebből a hullámzöld.
Én is remélem. A hitem változatlanul megvan.
Püski Istvánnal Somogyi Ágnes beszélgetett.
Soha nem késő útnak indulni, új tájakat felfedezni, új ismerősöket, barátokat szerezni. Kínai kalandozásaikról mesél két barátnő, Ámen Csóka mikrofonja előtt.
Mai beszélgető társaim Borli Zsuzsa és Bór Judit, akik 2017-ben 51 napig Kínában két személyes utazáson vettek részt. A két szemét azért hangsúlyozom, mert ezt az utazást ők tervezték meg, saját igényük, saját elképzelésük szerint, és sikerült. Ma egy előadáson hallgattam őket, nagyon tetszett, megragadott az a fantázia, képzelőerő, ami a 2 éves tervezéshez kellett, és ami a lebonyolításhoz. Kinek jutott eszébe, hogy Kínába menjetek? Borli Zsuzsit kérdezem, de kérdezhetném Bór Juditot is. Sok éves baráti kapcsolat van közöttük, és mindketten műemlékvédelmi hivatalnál dolgoztak. Kinek az ötlete volt Kína?
Mindkettőjünk. De hát ugye a Kínát már 2 éve itt egymást nyüstöltük, hogy oda el kellene menni mindenképpen, mert hogy az rajta volt a bakancs listánkon, mint a következő utazásunk az India, mint bakancs listás.
Judit, hogy kezdődött ez az egész?
Először is eldöntöttük mind a ketten, hogy mit szeretnénk megnézni Kínából, külön-külön. Azután egyeztettünk. Aztán megint megnéztük, hogy amit látni szeretnénk, az mennyi időt vesz igénybe. Aztán felkerestünk egy szakembert, akitől megkérdeztük, hogy ezt az utat hogy lehet megvalósítani.
Mit mondott a szakember?
Hát csomó mindent ki kellett húzatni, mert túl sokat terveztünk, és hát ő nagyon segítőkész volt, és nagyon sok mindenben utat mutatott nekünk, hogy hogyan csináljuk.
Mennyibe vettétek igénybe a modern technikát?
Teljesen. Internet. A Zsuzsájé volt a szállás, enyém volt a látnivaló, hogy oda, hogy lehet eljutni, mikor van nyitva, mennyibe kerül, van-e belépő egyáltalán, és én készítettem a táblázatot, hogy eligazodjunk ez alatt az idő alatt, hogy éppen hol vagyunk, melyik szállodába, mit akarunk megnézni, az mennyi időt vesz igénybe. mint hogy Kínába mentünk, ezért mindennek a kínai írását, leírása, tehát a kínai betűk is ott voltak, hogy ha valakitől meg akarjuk kérdezni, hogy merre kell menni, akkor az orra alá dugjuk, hogy lássa.
Kettőtök közül tanult valaki kínaiul?
Én egy fél évet az internetről tanultam, úgyhogy az alapvető dolgokat számolni, köszönni, tehát egy abszolút alapvető dolgokat tanultam csak meg, de szerencsére már mindenhol beszélnek angolul, úgyhogy mindenhol el tudtunk boldogulni az angollal, meg ezzel a kevéske kínaival, mert nagyon kevés hely volt, ahol egyáltalán nem tudtak angolul. Na, ilyen is létezett persze.
Hát azért egy európai ember számára Kína még mindig varázslatos világok közé tartozik a csodálatos kelethez. Volt köze ennek az utazásnak egykori tanulmányaitokhoz, vagy honnan jött ez a kínai dolog? Engem még mindig ez érdekel.
Semmi köze nincs az eddigi utazásainkhoz, meg a tanulmányainkhoz sem. Egyedül csak az, hogy maga Kína, a kínai fejlődés, és hogy itt olyan sok kínai ember él Budapesten, és egyszerűen kíváncsivá váltunk, hogy milyen lehet az ottani élet, és hogy élnek, mert azt a borzasztó fejlődést látni, akár a televízióban, akár az interneten, úgy gazdaságilag az egész ország fantasztikus, fény évekre vannak lassan tőlünk gazdaságilag.
Hát meg az ősi kultúra.
Hát arról nem beszélve.
Az volt az, ami vonzott minket. És hát általában ez úgy van, hogy amikor elmegyünk egy útra, felszállunk a repülőgépre, ott elővesszük az aktuális újságot, föllapozzuk azt a részt, ahol mutatja, hogy ez a társaság hova utazik, és akkor elhatározzuk, hogy legközelebb hova megyünk.
Mi fogott meg Kínában? Mi volt az, ami nagyon tetszett és maradandó?
Az ősi kultúra.
Az ősi kultúra.
Egyértelműen az ősi kultúrájuk, ami lenyűgöző, csodálatos. Hát meg maga a nép, nagyon kedves, aranyosak, szolgálatkészek, metróban, hogyha nem tudtuk, hogy hol kell följönni, rögtön segítettek. Hát olyan volt, hogy nem volt aprónk, és megérkeztünk Pekingbe, és egy bácsi adott a buszpénzt nekünk oda, hogy tessék, be kell dobni a pénzt, és nem adnak vissza. Hát hol van ez Magyarországon, Budapesten, már bocsássatok meg, hogy valaki neked két buszjegy árát oda nyom a kezedbe, hogy majd akkor fölváltod a pénzedet, és majd veszel magadnak buszjegyet.
De ti különlegesek voltatok Kínába.
Hát igen, mindenki velünk akart fényképezkedni, teljesen az volt az érzésünk, hogy még életükben nem láttak fehér embert, de aztán rájöttünk, hogy az a titkunk, hogy ketten vagyunk. Tehát nem egy nagy turista csoport hömpölyög ott az utcán, hanem ketten vagyunk, és rögtön megmertek szólítani, rögtön oda jöttek, kérdezték, hogy honnan jöttünk, kik vagyunk. És ami nagyon meglepett, hogy mindenütt a múzeumokba, amikor leültünk egy kicsit pihenni, akkor odaszaladtak a szinte óvodáskorú gyerekek, de szerintem elsős-másodikosnál nem lehettek nagyobbak, kezükbe a füzettel, és jöttek, és angolul feltették a füzetben szereplő kis kérdéseiket, és várták a választ. És amikor ugye azt is be kellett írni, hogy honnan jöttünk, hogy Magyarország, hát az se, hogy nem tudták megjegyezni, és akkor mindig Zsuzsa beírta nekik.
És akkor Európa lett a válasz nagyon sokszor?
Igen. Sokszor, igen. De nem tudják, hogy hol van Magyarország, meg Budapest.
Hogy került Makaó a képbe? Mert fantasztikus felvételeket készítettetek, és lenyűgöző az egész. És való igaz, hogy ez most már az össznépi kultúra része, ugye, ami ott van, és nem vihető el. Makaó.
Maka úgy jött számításba, hogy voltunk Portugáliában számtalan múzeumban, és rengeteg relikvia került oda Makaóról. És nézegettük, és mondtam a Juditnak, hogy hát ide mindenképp el kell menni. Így kerültünk Makaóra.
Makaóban mi a szép?
Hát ott is az, ami ötvöződik. A kínai és a portugál kultúra az teljesen egymásba olvad, egymásra épül, mindegyik megtartja a maga egyéniségét, de mégis kijön belőle egy kerek egész, mint ahogy ugye a feliratok is az utcán, az utcanevek kínaiul is ki vannak írva, és portugálul is, és portugál csempére.
Fantasztikus. Egy kicsit elérzékenyültél, amikor arról volt szó, hogy miről is? A kínai nagyfalról.
Ja, igen, a kedvencem, másik nagy kedvencem a kínai nagyfal, amit ugye szintén internetről néztem ki, és nekem mindenképpen Muti anyutól kellett fölmennem a kínai nagyfalra, és mindenképpen Bobbal kellett lejönnöm a kínai nagyfalról.
Hogy Bobbal? Elel szemem szám.
Hát mondjuk én is tartottam egy kicsit, hogy a Judit hajlandó-e velem Bobbal lejönni, de vállalkozó szellemű a barátnőm, úgyhogy nagyon élveztük.
Hát ez ilyen száraz Bob, nem hóban, hanem egy épített pálya,
igen.
Mert fölfele ilyen kis kabinokba hoztak föl, drótkötélen, és lefele lehetett választani, hogy ugyanúgy megyünk le, vagy pedig ráülünk a Bobra, és akkor úgy lecsúszunk. Hát ezt utóbbit választottuk.
Hát én is ültem Bobon, a nagy villámról lecsúsztam az unokákkal, de hogy a kínai nagyfalról Bobban lehet lejönni, a számomra szinte hihetetlen. A kínai étkezésről.
Ó, kitűnő. Kitűnő. Ez egy gasztrotúrának is beillett ez az út, ahol mi voltunk, amin voltunk. Fantasztikus ételeik vannak, nagyon finomak. Soha nem gondoltam volna, hogy a tengeri alga az ennyire ehető, és ilyen finom. Ahogy 500 féle tésztát lehet készíteni 600 féle módon, hogy a zöld tészta az a kedvencünk lesz, hogy olyan, igen, az a spenótos tészta, hogy ezt látni fogjuk, hogy készítik. Szóval ez mind nagy élmény volt.
Kedves hallgatóim, biztatom Önöket, induljanak el, ha kíváncsiak Kínára, mert két beszélgető társam 60 plusz korosztályú, és bejárták ezt a csodálatos kínai világot. Borli Zsuzsával és Bor Judittal Ámen Dzsóka beszélgetett.
Kéri Júli egy adományboltba látogatott, hallgassuk a következő interjút.
Hogy innen pénz nélkül ma haza ne menjen senki, megpróbálok kunyerálni tőle egy kicsit. Eddig is rátartozott az ilyesmi. Édes jó Istenkém, te, aki annyi szegény ember teremtettél, tudhatod, hogy a szegénység nem szégyen, de nem is nagy dicsőség.
Általában azt hiszem, az emberek szeretnek ajándékozni, vagy legalábbis segíteni másokon, de nem mindenkinek van lehetősége, akár anyagi, akár más természetű okból nincsen lehetősége segíteni, és akkor jutnak szerephez az adományboltok, ahova bárki elvihet akármit, ami otthon feleslegesé válik, vagy kinőtték, és egyszerű, mint lomtalanításkor kidobni, mert akkor még segít is vele. A közelünkben létezik egy alapítvány működtetési adománybolt, ide tévedtem be, ahol Ildikó fogadott, és arra gondoltam, hogy egy kicsit beszéljük át, hogy mi is a szerepe egy ilyen boltnak. Addig tudja az ember, hogy valaki bevisz valamit. Nyilván van egy összképe, hogy ki az, aki bevisz.
Tulajdonképpen mindenféle társadalmi rétegből jönnek emberek szerencsére. Szegényebb sorsúak is, jómódúak is, és elsősorban adni szeretnének olyan embereknek, akiknek még ennyi sincsen, ami nekik feleslegessé válik. Ez az elsődleges céljuk, akik ide betévednek. Másodszorban bejönnek, meglátják, hogy itt vannak olyan kincsek, amik számukra is fontosak és hasznosak lehetnek, vagy például csak pótlásnak, mert éppen eltört valami, és akkor így lehet vásárolni is az üzletben.
Hát nyilván sokkal kedvezményesebb áron, mint bárhol
máshol. Természetesen, mivel használt árukról van szó, és tulajdonképpen azért is vannak nyomott árak, hogy akiknek nem áll módjában üzletekben, plázákban vásárolni drága termékeket, azt itt nyomott minimális ára meg tudja vásárolni.
Tehát tulajdonképpen kettős a cél, hogy az, aki adni akar, is tudjon adni, és akinek kis anyagi lehetőségei vannak, az is tudjon vásárolni.
Így van, így van.
De hát nyilván azért más is betéved, de szóval kincsvadászok is,
azok
gondolom.
Azok is betévednek, igen, vannak olyanok is, de nagyon minimális létszámban fordulnak elő.
Akkor itt megérkezik az áru, akkor önnek milyen feladata van vele?
Az áru fogadása, átvétele, utána egy raktárhelyiségben összegyűjtjük, és akkor szintén önkéntes segítőkkel történik a leválogatás. Bizonyos szervezetek és igénylők leadják előre az igényeiket, mert eleve azt szerint szortírozzuk és válogatjuk le. Bár jellemzően a felnőtt és gyermekruházat, gyermekcipő, egyéb használati tárgyak kategóriák léteznek. Hogyha esetleg olyan igénylő jön be, akkor onnan könnyen elő lehet venni, és akkor számukra át lehet adni az adományt.
És hogy hova kerülnek, azt kérni szokták, vagy önöknek megvannak a fix helyek, ahova szoktak
is
jutatni?
Is, mind a kettő működik. Vannak megkeresések családsegítőktől, általában a szegény régióban élők környezetében lévő szervezetektől vannak segítségkérések, vagy felkérések arra, hogy milyen adományt tudunk részükre biztosítani. Na most ez is kicsit nehézkes, mert általában az elszállítás egyik pontból a másikba, ez a legkritikusabb pont, ez az adományozás szempontjából. Vannak olyan szervezetek, akik felajánlják azt, hogy ők jönnek személyesen, autóval rendelkeznek, és elszállítják az adományokat.
Az a segítség az a részükről, az a, hogy szállítanak?
Igen, de viszont ők igénylik azt az áru készletet, ami ugye itt van, és akkor ők, van autójuk, vagy van olyan lehetőségük, hogy autóval rendelkeznek, és jönnek. Vagy pedig olyan megoldás van még, hogy vannak magánemberek, akik segítenek a szállítmányozásban.
Na, erre kérdeztem, hogy akkor neki az az önkéntes felajánlás, hogy szállít.
Igen, vannak olyan emberek is, igen, magánszemélyek, akkor van szervezetet is, aki megoldja azt, hogy A-ból B-be jutatja az adományt előre egyeztetett időpontban.
És mindennek lesz tulajdonosa, vagy kerül máshova is? Tehát effektív boltba kerül, vagy segélyszolgálathoz? Tehát ahol ingyenesen
nem
hozzájuthat valaki.
Kerül, abszolút nem boltba kerül. Ennek az a lényege, hogy ingyenesen szétosztásra kerül abba a térségben, hova igényelték.
És akkor aki igényli, az felméri abba a térségben, mire van szükség.
Így van, és akkor az alapján küldünk bizonyos árumkészletet, amit kértek.
És ez csak Pesten, vagy
Budapestre nem szoktunk küldeni általában. Borsod, Nógrád és Szabolcs megye a megirányzott cél, ugye, mert ott az embereknek nincsen munka lehetőségük, elég nagy a mélyszegénység, de volt már felkérésünk dunántúli kisfaluba, önkormányzati működtetésű családsegítőtől, és oda is tudtunk küldeni adományt.
Amennyiben ez publikus, hogyan kerülnek kapcsolatba ezekkel, akik elviszik?
Hát van az interneten egy elérhetőségünk, általában ott is jelentkeznek, vagy például én vidékről van fönt valaki, és beesik az utcáról, és érdeklődik, hogy van-e mód és lehetőség arra, hogy mi adományokat adjunk nekik. Leszoktuk csekkolni általában az önként jelentkezőket, ugye, mert voltak rá visszásságok, hogy az árukat eladták, piacon értékesítették, ezt mi nem szeretnénk. Tényleg azt szeretnénk, hogy oda kerüljön, ahol szükség van rá. De általában a magánszemélyes segítők, akik elviszik tőlünk, ők a szétosztásban is tevékenykednek, és erről fényképes visszaigazolást szoktunk mindig kapni a szétosztásról.
Tehát ha tudják is érni,
tudjuk nyomon követni azt, hogy tényleg odaért az adomány, ahova szántuk. Úgyhogy tavaly például 400 darab fényképet kaptunk egy Miskolc melletti nagyon picike faluból, ott 100 gyerek örülhetett a játéknak, a ruhának, és még meg is vendégelték őket szendvicsel, meg disznóvágás volt, úgyhogy ez egy ilyen komplett napi rendezvény volt.
Itt az üzletben hihetetlen mennyiségű ára van. Gondolom, fogalma sincs, hogy ez darabszámra mennyi lehet.
Hát fogalmam sincs, nagyon sokféle áru és nagyon sokféle termékkör van. Tulajdonképpen, ami egy háztartásban előfordul majdnem minden. Az a baj, hogy kicsi a raktárunk, és valahova el kell helyezni, és amíg nem tudjuk lecsomagolni, ugye ennek valahol állnia kell, hát sajnos csak ebbe a részbe tudjuk addig, de hogyha valami olyanra van szükség, ami az eladótérben van, akkor azt mi szívesen becsomagoljuk, és akkor azt is el tudjuk küldeni.
Előfordul olyan például, hogy hagyatékot hoznak, vagy részét hagyatéknak?
Igen, de általában inkább a ruhaneműket hozzák le. Uh-huh. Úgyhogy mi komplet hagyatékot nem is tudunk átvenni ugye, a helyszükében, mert ha már tíz zsákruha egyszer érkezik be, ugye az már problémát jelent, mert egy nap nem csak egy ember hoz, hanem több ember hoz be bármilyen használati tárgyat, és így kicsi a hely.
Úgy átlagba, hogy lehet mérni napi szinten, heti szinten, hogy hányan hoznak be?
Nagyon változó, ez függ az időjárástól, függ a frontoktól, szóval nagyon változó, hektikus. Van olyan, hogy egy nap csak két ember hoz adományt, de van olyan, hogy reggel 10-től este 6-ig meg nem állunk, és egyfolytában fogadjuk az adományokat.
Nem, meg sokszor látni hétvégén is, hogy letesznek csak az ajtóba.
Igen, van a nagy sajnos példa, hogy itt hagyják, ugye.
Hát mert az lehet, hogy sajnos, de lehet, hogy valaki anonim akar maradni.
Rendben, ez semmi probléma nincs, csak olyan emberekhez kerül, akik más célra használják fel. És ugye az adományozó jó szívvel hozza ide, és nem oda kerül, ahova szánta.
Szabad annyi személyeset kérdezni, hogy mielőtt ezt a munkát végezte, hogy mi volt a civil foglalkozása?
Többféle foglalkozásom volt. Állami költségvetési szektortól kezdve vendéglátósig minden. Úgyhogy elég széles a paletta.
És a szíve hozta ide?
Tulajdonképpen igen, mert én is voltam olyan sorshelyzetben, hogy nekem is jól esett, ha valaki segített. És akkor úgy gondoltam, hogy amit én egyszer valamikor kaptam, azt most vissza szeretném valamilyen módon adni.
Nagyon nemes gondolat. Köszönöm a beszélgetést. Ildikó volt a beszélgetőtársam. Kéri Julit hallottál.
Mindig is szerettem piacokra, vásárokra járni. A kíváncsiság mellett mindig ott volt az a remény, hogy egy jó lángos tehetek. Meskó Bánk utána járt, kikészíti Budapest legjobb lángosát.
Mai vendégem Tárkányi Zsolt. Múlt évben a Nemzeti Vágtán ismerkedtünk meg, ő sütötte a lángost. Hogy miért ő most az interjú alanyom, egyszerű az oka, olyan finom lángosokat sütöttek, hogy az ember megnyalt utána 10 ujját, és igyekezett visszamenni, hogy hát ha tud még egyet venni. Hogy került a lángos közelébe?
Ez egy régi történet igazából, mert 2001-ben kezdtem a lángossütést Balatonkeresén a honvédüdülőben. Kárnyi néni nevezetű hölgyhöz kerültem, nyára le a partra, évközben pedig felszolgálóként dolgoztam fent az étteremben. Így kezdődött. Próbáltam ellesni Kárnyi néni fortját, kis titkait, és ő tanítgatott igazából lángossütni. Vele 3 szezont húztam le, és én utána elkerültem a honvédüdülőből, és 2007-ben sikerült ismét lángos sütő munkát találnom, az pedig a klubbaligában volt. A Balatonaligán a klubbaliga üdülőben. Hát ott már nem volt Klári néni, és ott már magamra voltam hagyatkozva, és ott próbáltam azt a tudást belevinni ebbe a lángos tésztába, lángos sütésbe, amit őtől tanultam.
A Klári néni az ki volt is? Hogy lett a tanítómesterlátad?
Klári néni nagyon sok éven keresztül dolgozott már ott a honvédüdülőben, és én úgy kezeltem a Klári nénit, mintha nagymamám lett volna. És ő is fogadott el, úgy, mint unokáként.
Ő tanított meg lángos sütni, de ez a nagyon finom lángos, amit tettünk a Nemzeti Vágtán, az gondolom a te munkásságodnak és az eredménye, ezt a csodálatos ízt ki tudtad hozni ebből a tésztából. Mennyi év telt el, hogy ilyen tökéletesen sikerült ezt neked megalkotni?
Hát, hogy Klári néni mellett dolgoztam ugye 3 évet, a klubbaligában dolgoztam 4 évet, de ugye voltak 1-2 év kihagyások, és folyamatosan próbálkoztam, folyamatosan finomítottam a tésztát, hogy hogyan lesz, úgymond, köszönöm szépen, hogy finom és ízletes, és az nem mindegy, hogy könnyű és nem zsíros. Ez még azon kívül, hogy dolgoztam ugye 7 évet így ebben a szakmában, mellette folyamatosan próbálok újat kihozni belőle. Úgyhogy azt mondom, hogy 8-9 éve, már lassan 10 éve, hogy próbálok jobb lángost kihozni. És most elértem ahhoz a ponthoz, amire ugye megkaptam a meghívást, hogy elértem ezt a úgymond finom lángost. És többi lángos.
És úgy érzed, hogy tökéletes, amit csinálsz, vagy még mindig fejleszted, és még mindig kísérletezel?
Sokan nem hiszik el, de folyamatosan sütöm otthon a lángost. És próbálok mindig újat és más ízvilágot kihozni. Csak ugye ez még nem jött be, ezt még nem tudtam bemutatni sehol, mert még nem volt lehetőségem el.
Most ez a kísérletezés, van kontroll is erre, vagy a te ízérzéked, ami meghatározza, hogy ez most jobb, amit korábban csináltam?
Elsősorban az én ízvilágom, az én igényem, de természetesen a családomnak, barátoknak kikérem a véleményét, hogy melyik jobb, melyik nem jobb, melyik kevésbé jobb, melyik a legjobb, és ők ebben azért segítenek.
Hát a Nemzeti Vágtán mind a két nap ott voltam, és láttam, hogy hosszú sorok állnak a lángosütőd előtt. Mennyi lángos sütöttetek? Hány lángos sütöttetek el a két nap alatt?
A két nap az úgy történt, hogy az első nap ugye az gyengébb volt, ott sütöttünk 700 darab lángost. Második nap ugye az időnek köszönhetően nagyon szép időnk volt, nagyon sok vendégünk volt, nagyon sok látogató volt, a második nap pedig 1500 darab lángos.
Akkor ez összesen 2200, hogy
hát, ahogy számoljuk, igen.
És ezt energiával hogy bírod? Mert láttam, hogy egyfajtában ott vagy, el nem mozdul szinte, hát irigylésre méltó ez az energia, mert nem csak az, hogy megalkotom ezt a jó receptet, de ott megvalósítani, és tényleg 700, meg másnap 1500-at megsütni, hát az iszonyatos megterelés, nem? Vagy hogy érzed? Te szereted ezt csinálni?
Aki nem szereti ezt csinálni, az nem tudja ekkora mennyiségben. Én imádom, szó szerint imádom csinálni a lángost, imádom sütni, imádom foglalkozni a tésztával, és persze hozzá kell tennem, hogy ezt a mennyiségű lángost legyúrása, ez mind kézzel történt. Szóval a gépesítés egyáltalán nem volt.
Sokszor kifogásolják, hogy jaj, ezt a lángost megsütöttek benne, ezért már odaégett az olaj. Hogy kezelett az olajat? Cseréled? Mennyi olajat használtál el ezzel a két nap alatt?
A két nap alatt én úgy tudom, hogy kezdésnek ugye öntöttünk bele 80 litert, általában 80-90 liter volt bent ebbe a sütő edénybe. Folyamatosan rá kell tölteni, mert ugye égési veszteség, stb. Folyamatosan rátölt, és hát a két nap alatt elment kérem szépen olyan 140-150 liter olaj, 160, így nagyságrendileg.
És akkor folyamatosan töltöttétek föl, és akkor...
Így van.
Olyan, mint a teljesen friss olajba sütöttétek volna, az volt az ember érzése. Ami még különös élményt okozott, hogy egy nagyon jó csapattal dolgoztál együtt, akik ott melletted kenték a tejfölt, a sajtot tették fel a lángosát, jó kedvűen, mosolyogva. Ez milyen csapat? Régi csapat, vagy barátok, ismerősök?
Ez a volt kollégáim, igazából is barátokkal állt össze, mert ugye én a Budapest Music Centerben dolgoztam, mint bankettvezető, és az ottani kollégák jöttek ki dolgozni, segíteni, és persze barátok. Ezért volt olyan jó hangulat, mert ugye több éven keresztül együtt dolgoztuk, és ismertük egymás minden mozdulatát.
Mi volt még ilyen nagy élmény lángosütés szempontjából? Milyen nagy rendezvényen vettetek még részt ezzel a csapattal?
Hát lángosütés, igazából ugye két évet dolgoztunk ugye tavaly, és tavaly előtt voltunk kint lángosütés céljából ugye a Nemzeti Vágtán, de ugye rendezvények lebonyolítására volt, azt kell mondjam, 50 főtől 1000-1500 főig volt a lebonyolításunk.
Értem, most azt mondhatjuk, hogy a legnagyobb mennyiségben, darabszámra itt sütöttél lángost életedbe.
Ahogy számolja, hogy kettő nap alatt, vagy úgy, hát, vagy úgy átlagosan?
Átlagosan.
Hát átlagosan, igen. Itt az 1500 darab azért elég sok egy napra, úgyhogy azt kell mondanom, hogy talán így napra lebontva az 1500 darab volt eddig a legtöbb. De hál' Istennek meg tudtuk oldani.
Hát mosolyogva. Szeretettel állandóan mosoly volt az arcotokon, ezt csodáltam, mert van unjam már az ember, és elég volt már bár estelene, de nálatok ez nem látszott. Minden egyes kollégádon és rajtad is az öröm az, hogy élveztétek az embereket, hogy állnak ott, várják a sorukat, hogy megkapják a lángost. Ez gondolom neked is egy nagyon nagy élmény. Hogy...
Igen, nagyon nagy élmény, nagyon-nagyon jó érzés, hogy látni azt, hogy láttátok ti is, hogy ott van 10-20, majdnem csak 30 méteres sor, és mindenki türelmesen kivárta, vagy itt csak lehet, hogy csak egy darab kis lángost vitt, vagy kettő darabot, de türelmesen kivárta, és ez egy nagyon jó dolog. És ugye a visszajelzést, amit hallottunk, ugye visszajáró vendégeink voltak, és csak pozitív volt. és ez ennél több nem is kell, hogy vendégtől pozitív visszajelzést kapjunk. Ez még úgy feldobja az embert, és még plusz ad egy lökést, hogy igenis kell csinálni, hiába van meleg, hiába forró az olaj, de ez úgy jól esik, és így.
A tésztának a nyújtása vastagabbra, vékonyabbra, ez mitől függ, hogy kérik, vagy te pont megállapítasz egy olyan közép vastagságot, vagy hogy készíted el a lángost?
Van a különböző igények, valaki nagyon-nagyon vékonyan szereti, ugye van egy adag, ami le van gombócozva a lángos. Valaki azt szereti, hogy minél jobban nyújtsam ki, minél vékonyabban, valaki pedig ilyen kis bucisabb lángos szeret. De általában a közepes lángos ugye 1,5 centi, 2 centi vastagságú. És ezt próbálom úgy kihozni mindig, amit ugye nagyon-nagyon nehéz, hogy egyenletes legyen. Szóval ne csak a szélén, biztos találkoztál te is önne, hogy ne csak a szélén legyen tészta, közepén semmi. Én próbálom úgy kihozni, hogy egyenletes vastagság legyen a lángos.
Igen, és minden részletében egyforma. Nem az, hogy középen ropogos, ahogy mondott, tehát egyforma vastagságot, tehát a anyaga, szerkezet az úgy van megoldva, hogy most elmondtad, és tényleg nagyon ízletes volt. Te hogy kerültél ide?
Ez úgy történt, hogy ugye benn dolgoztam Gőz László úrnak, és a kollégáknak sütöttem lángost bent, és megkóstolta Gőz úr, és jött ez az ötlet, hogy mi lenne akkor, ha kimennék esetleg lángost sütni, és nézzük meg, hogy erre van-e igény, vagy lenne igény. És kimentünk lángost sütni, és most itt ülök nálad.
Az első év után megint megkerestek, és mondták, hogy az a lángosos jön újból.
Hát valahogy így történt, igen.
Tárkányi Zsolttal, a neves híres lángosütővel Meskó Bánk beszélgetett.
Köszönöm a figyelmüket, remélem jól töltötték az elmúlt egy órát. A szerkesztésben segítségemre volt Ámen Zsóka, Kéri Juli, Meskó Bánk, Somogyi Ági és Magyar Ádám, aki állandó technikai tanácsadónk. Ezt a műsort megismételjük 2 hét múlva szombaton 12 és 13 óra között, de addig is megtalálják a civilradio.hu archívumában, illetve az idősbarát.újbuda.hu weboldalon is. Találkozunk 4 hét múlva, május 4-én. Addig is jó egészséget és vidám tavaszvárást kíván a mai műsor szerkesztője, Torda Judit. A viszonthallásra!